általában és a szívváltozásáról szeretnék beszélni. És amint már megszokhattátok, az idei évnek az egyik sláger szlogene az én számból az, hogy nem kötelező egyetérteni. A te dolgod. Sőt, aki régebb óta olvas Bibliát, az tudja, hogy időnként azért a Biblia ilyen kíméletlen őszinteséggel tud tükröt tartani az embernek, és ha őszinte vagyok és megnézem, akkor rá kell jönnöm, hogy hát, inkább elfordulok, mert megrémiszt, amit látok. Szóval, ha esetleg ma olyan dolgokat mondanék, ami nem lép harmóniába a benned lévő dolgokkal, hanem diszonancia támad belőle, a te dolgod, hogy mit csinálsz vele. Ha olyanokat mondok, ami nagyon-nagyon nem elfogadható, hát akkor körülnézel az interneten és keresel magadnak olyan ige hirdetést, amelyik azt mondja, amit szeretnél hallani. De egyet kérek, vizsgáld meg az ige alapján. Mert ha igei igazság, akkor ne az érzéseiddel foglalkozz. Na, ez volt a prológ, a bevezetés bevezetése. Ugyanis a kérdés, ami szembe jött velem, és úgyból és úgyból felteszem magamnak. Az én hívő életem nem azt az eredményt mutatja, amit a Biblia szerint egy újszövetségi hívőnek kellene. Kereshetek nagyon jól csengő magyarázatokat, hogy miért nem, vagy mondhatom azt, hogy valamit kéne tenni, hogy működjön. Nem lesz kényelmes. Nagyon nem. De ha elégedett vagy az életeddel és a kényelmeddel, nem tudok mit tenni. A te döntésed úgy fent. Persze nem hátrány, hogyha mondjuk egy gyülekezet egy irányba megy, de hát ha nem, hát ez van. De ha van netántán valaki rajtam kívül, aki azt mondja, hogy jobb lenne erősen hasonlítani a bibliai gyülekezethez, akkor azt mondom, hogy kezdjük. Tudni kell, hogy a változás nehéz, és soha nem hibamentes. Tessék belekalkulálni a hibát. Egyszer nagyon régen még dolgoztam, megláttam a MOL nevű nagy cégnek az éves költségvetési tervét, és abban az évben 800 millió közbeszerzési bírság volt betervezve az éves költségvetésbe. Még nem, szerintem még be sem volt adva egyetlen közbeszerzéssel. De hogy egyszerűen számítottak rá, hogy lesz bírság belőle. Na mindegy, ez egy másik dolog. Szóval, nem lesz hibamentes. És még valamit szeretnék mindjárt az elején elmondani. Figyelj! Ha valamit évtizedeken keresztül gyakoroltál, mert úgy hitted és úgy gondoltad, hogy helyes, és most kiderül róla, hogy mégsem az, hogy fölösleges, netántán hamis, na ezt kimondani saját magadnak, ez egy kemény dolog. Hogy mondok én ilyeneket? Amikor a pusztát vándorlást befejezte Izrael népe és bement az országba, akkor ott nekik harcolni kellett. Szerintem, gondolhatod másként, szerintem volt egy csomó olyan helység, faluk, kisváros, akármi, amit nem tudtak úgy elsőre bevenni. Hogy neki kellett futni 2-3-4-5-6-szor, mire sikerült kiűzni. És ha jól olvasod a Bibliát, akkor kiderül, hogy még Dávid korában is voltak őslakosok az ország területén, amiről az volt Isten parancsa, hogy írtsd ki. Addigra már évszázados távolsággal voltunk. Nem fog egyik pillanatról a másikra menni. Mutatok egy bibliai példát, de én nagyon szeretem, ami a változás működéséről szól. Apostolok cselekedete 10, és a 9. verstől kezdve nem fogom végigolvasni, de utoljára a 44. lesz, amire még hivatkozok. Úgyhogy egy hosszú szakasz, de azért ismerős, tehát annyira nem kell megijedni, hogyha de 9-től a 16-ig azt biztos, hogy elolvasom az összes, többire lehet, hogy csak hivatkozok. Szóval, Abcsel 10 és a 9. verstől. Másnap, amíg ők úton voltak a városhoz közeledve, Péter déltán felment a ház tetejére imádkozni. Közben megéhezett és enni kívánt. Amíg ételt készítették, révületbe esett és látta, hogy az ég megnyílik, leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négy lábú csúszómásza állata, az ég mindenféle madara, és ekkor egy hang hallatszott, hogy kelj fel Péter, öld és egyed. Péter azonban hitt, hogy semmiképpen sem, uram. Hát soha nem ettem én közönségest vagy tisztátalan. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, de azt nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, azután az egész azonnal felemelkedett. Elképzeltette ezt a szituációt? Ma azt mondanánk, hogy látsz egy nyílt látomást. A szemed előtt játszódik. Szól egy mennyei hang, hogy ezt csináld. Péter meg azt mondja, én nem. Én bizony nem. Azt mondja a hang, hogy Isten megtisztította. Én akkor se. Háromszor, és még a harmadik lása elsik le neki. Csak akartam mutatni, hogy mennyire könnyen kezdődik a változás. Szemrebbenést megtagadja Isten parancsát. Jó neki. Ugye mi ilyet nem csinálunk? Na, ne feszegessük. Mert hogy ezt tanulta meg gyerekkorából, ez volt bent a szívébe, és zsigerből ez jött. A 19. versben azt olvassuk, hogy de azért elmélkedett Péter a látomásról, és azt mondja neki a Szent Szellem, hogy három férfi keres téged, és menj el hozzájuk. Oké, azt mondhatnánk, hogy elindult. Csak nyugi. 10. rész, 28. verse. Odaérnek Kornélius házából, hát ugye a kornéliusi történetből olvastam, amíg eddig nem mondtam volna. 10-28, ekkor így szólt hozzájuk, tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartani, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen ember sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ha kicserélődött volna a szívébe ez a hozzáállás, ez a mondat nem hangzik el. Itt magyarázza a bizonyítványt. Még mindig ugyanúgy gondolkodik, mint előtte. Persze, mondhatnánk, ha majd Isten szól, hogy változzak, akkor megteszem. Hát csak nehogy úgy jár, mint a Péter. Isten szólt neki határozottan, egyértelműen, én ugyan nem. 34. versben azt olvassuk, hogy ekkor Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most kezdem megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Az, hogy Isten nem személyválogató, a törvénynél ki van jelentve, és ezt az összes zsidó tudta, de úgy gondolta, hogy hát a vámszedő zsidó meg a farizeus zsidó között nem válogat. Hogy pogányra vonatkozzon az, hogy nem válogat, nem személyválogató, és eszükbe nem jutott. 44. vers. Amíg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szent Szellem azokra, akik hallgatták az igét. Szóval ez a változás szépsége, hogy Isten nem sértődik meg, sőt azt mondja, figyelj Péter, próbáld már fölfogni, ha kus, most a Szent Szellem szól. És akkor azt mondták, hogy na, akkor most túl vagyunk, ugye a változáson, Péter megértette. Galácia 2.11-14-ig. Galácia 2.11-14. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembe szálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt tevette pogányokkal, mikor pedig azok megérkeztek, elhúzódott tőlük, mert félt a zsidó származású testvérektől, képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy a képmutatásukban még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak, ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Itt már évek múltak el a kornéliusi látogatáshoz képest, és még mindig ott tartotta magát Péter szívébe. Szóval, ha a szívedben akarsz változást, az egy hosszú folyamat. Na, de mit tudunk a szívről? Egészség Kalausz című folyóirat 2025. február 7. cikkéből fogok egy néhány mondatot olvasni. Ugye február Magyarországon a szívtudatosság hónapja, és akkor a következők a cikkből természetesen rövidítettem. Izgalmas végigolvasni az egészet, bár az is csak általánosság. Szóval, Magyarországon évente 60-65 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri betegségben. Okok között az egészségtelen életmód, dohányzás, alkohol, rossz táplálkozás, mozgáshiány, és néhány éve hozzátettük a stresszt. A biológia óránk alapján a szív pumpálja a vért. Pont. Csak hogy a 90-es években felfedezték, hogy úgynevezett szenzoros neutrinok, hasonlóan, mint az agysejtek, bőségesen vannak a szívben. Azt is bebizonyították, hogy a szívnek saját idegrendszere van, sőt, gyakran már kis agynak nevezik. Képes arra, hogy érzékelje a környezetét, információkat dolgozzon fel, kapcsolatot tartson az aggyal és más szervekkel. A szív és az agy az egy kétirányú utca. Úgy is mondhatnák, hogy a szív saját intelligenciával rendelkezik, működése hatással van az érzéseinkre, gondolkodásunkra, érzékelésünkre. Kutatások azt is bizonyítják, hogy a szív jelentősen nagyobb mennyiségű információt juttat az agyba, mint visszafelé. A szív elektromágneses mezeje több ezerszerese az agyénak, és minden dobbanással jeleket küld a test többi részébe. És egyértelműen bizonyított, hogy a szeretet és a hála kedvezően befolyásolja a szív állapotát. Aki Bibliát olvasott, csak azt mondja, hogy amen. Az igaz, hogy a Biblia leírta egy néhány ezer évvel ezelőtt, de jó, hogy rassan kezdik felfedezni, tudósok is. Szóval a szívvel kezdünk foglalkozni. Mert hogy a hitünket a szívbe ültessük. Az a cél. Róma 10:10. Csomóan fejből tudják ezt az ige verset. Szívvel hiszünk. Nem fejjel. Hoppá. Szívvel hiszünk. Szívem állt, az volt az énekbe. Valamit tudott ez a szerző. Mit mond a Biblia a szívből, a szívről? Lehet, hogy egy hosszú sorozat lesz belőle, mert az egyik fordításban, amit végigfuttattam a keresőmet a gépen, ott mindössze 877 alkalommal van a Bibliában megemlítve a szív. Ragozott formában természetesen. Ezeket most nem venném végig egyenként, mert na mindegy. De van egy nagyon jól bevett és gyakorolt igen magyarázási törvény, szokás, rend, mit tudom én, minek kéne nevezni, ami az első előfordulásnak a szokásrendje. Megnézem, hogy abban a helyzetben, ahol először előfordul valami, ott mit mond arról a valamiről, mert valószínű az eszenciája ott van bent. A szív első előfordulása az 1 Mózes 6.5-ben van. És nem egy túl vidám kép. 1 Mózes 6.5. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szintelenül csak gonosz. Ádám után született emberként ilyen szívvel kezdünk. Miután van egy orvos ismerős, én megkérdeztem Enikőt, hogy mikor látszik a szívműködés, és hát mondta, hogy 4-6 hetes korban ki lehet mutatni az összehúzódást a az embrióban, vagy nem tudom, hogy kell hívni. Akkor még agyról nem tudunk beszélni, meg ilyesmiről. A szív már ott van jelen. Az egyik legelső szerve az embernek, amelyik. Szóval a szívbe ülepedett bele a bűn. Van szándéka, van gondolata, és van egy nagy segítségünk, Zsidók 4.12, amit úgy hívnak, hogy Biblia. Zsidók 4.12, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, áthatol az elme, a lélek, az illetek és a velők szétvásárlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ha nagyon szőszálhasogató vagyok, és miért ne lennék, szóval a kívánság átfordul szándékká, és beindítja az agyat. A Róma 7.8, ahol a törvénnyel foglalkozik Pál, azt írja, hogy a bűn parancsolatot, a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított benne mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Kitaláltam magamnak egy történetet, és ezt elmondom nektek. Az autólopás történetét. Még nem csináltam, úgyhogy még rutintalan vagyok. Nincs szándék benne. De. Szóval kéne autózni. Ez egy szándék. Fogok is. Ez már kívánság. De nincs autó. Hát akkor küldünk egy jelet az agynak, hogy na most akkor úgy irányítsd a szemet, hogy megtaláljuk a megfelelő helyet, alkalmat és márkát. Ez a kívánság, ez azért többször előfordul a Bibliában, nincs mindig a szívhez kötve. A Jakab 1-ből fogok olvasni a 13-tól a 17-ig tartó szakaszt. Tehát Jakab első rész és 13-tól. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten gonosztól nem kísérthető, és ő maga nem kísért senkit gonosszal. Kísértés kizárva. Mert mindenki saját kívánságok vonzva és csalogatva esik kísértésbe, ami a szívedből jön. Aztán a kívánság megfogalma, az a szándéka válik, bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévéljétek, szeretett testvéreim, minden jó adomány, tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Ezt az utolsó két verset csak azért olvastam el, hogy nehogy bárki azt higgye, hogy tragikus a helyzetünk. Nem, nagyon jó a helyzetünk. Na, 2 Péter első rész, 3/4. vers. Annyira tömören fogalmaz itt az apostol. 2 Péter 1:3-4. Az ő Istenre ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való vagy ahhoz szükséges. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. A világ pusztulását a kívánság fogja okozni, te pedig megkaptál mindent ahhoz, hogy isteni természet részese legyél. Hát azért ez nem rossz. A szívről Jézus is beszél. Mátéban lévő szakaszokat kerestem ki, a Máté 15, a 18-tól a 20-ig, ahol azt mondja Jézus, hogy ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúskodás, Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de nem az, hogy mosatlan kézzel eszik. A szíved szándéka még mindig. Egy másik helyen, még mindig a Mátéban, de a 12. részben, a 34-től a 37-ig tartó szakasz. Viparák fajzatai. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert a szavaid alapján mentenek fel, és a szavaid alapján marasztalnak el. Ez a Krisztus ítélőszéke előtti elmarasztalás vagy megjutalmazás. Nem az üdvösség kérdése, nem a nagy fehér trón, nem a világítélet, Krisztus ítélőszéke előtt. Szeretem azt a szót mondani, ahol eldől, hogy mennyi gyöngy lesz a koronádon. A koronáig mindenki elfogadta Jézust. Az, hogy az elfogadása után mit teszek magamévá abból, amit Jézus a Golgotai kereszten, a bűneltörlésen kívül még elhozott számomra, na attól fog díszesebbé vagy kevésbé díszes lenni. Példabeszédek természetesen nagyon sokat foglalkozik a szívvel, és egy néhányat fel is fogok, néhány igeverset fel is fogok olvasni ezek közül. Példabeszédek 3:5. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Na most nehogy azt higgye valaki, hogy ezt olyan könnyen meg tud. És a bizalom nem azonos a hittel. Hinni lehet egy eszmébe is. Bízni ember. Tudod, a buszsofőrbe, az ügyvédbe, az orvosba. Kíváncsi vagy, hogy a Biblia szerint mi a bizalom lényege? Nem kerestem ki az igeverseket, ha tetszik, akkor keressétek ki. Jézus azt mondja a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez egy ima. Isten elfordult, nem válaszol az imámra, sötét van, szenvedek azért, amit nem követtem el, és ezek után mi a következő mondat? Atyám, a te kezedbe teszem az életemet. Na, ezt hívjuk bizalomnak. Nem azt, hogy mennyire jól vagyok, és akkor majd bízok. Bízok, a szívem bízik. A körülményeim ellent mondanak, az eszem ellent mond, de a szívem bízik. Példabeszédek 4:23-ban azt olvassuk, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ez a minden féltve őrzött dolognál jobban, ez a nagy-nagy őrizettel ellátott kincs túlszárnyalása. Valami nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy őrizd a szívedet. Mert hogy a következőképp működik az ember, mondja a példabeszédek 19:3. A Biblia nagyon ismeri az embert. Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. Le van írva, Istenem. Miért pont velem történt? Most még ezt is nekem kell? Pedig kihozta a döntést. Szóval, amikor elkezdesz hibáztatni valakit, akkor először nézd meg a szívedet. Mert mi olyan ügyesek vagyunk, hogy tudjuk hibáztatni Istent, az ördögöt, a gyerekkorunkat, a neveltetésemet, a helyzetemet, az országomat és mindenkit, kivéve magamat. Pedig, tudjátok mi a helyzet? Példabeszédek 21:2. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja a szíveket. És ezt muszáj elolvastam, mert nem kapcsolódik az egészhez annyira, a példabeszédek 26:23, de annyira mai, és annyira emberi. Az ezüstmáz bevonja az agyegedényt, a sima ajak pedig a gonosz szívet. Ki tudod dumálni? Az ajkaid képesek rá, hogy jobb színbe tüntesd el azt, ami ott van a szívedben. És ha kellően kiművelt, gyakorlott vagy, akkor még rá tudsz tenni az érzelmekkel, és így tovább mindennel, és el tudod rejteni, hogy a szíved nincs a helyén. Hogy tudom megváltoztatni? Jöhet egy teljesen jogos kérdés, mert hát igazából ez lenne a lényeg, nem? Azt tudjuk, hogy nincs üres terület egy ember életében. Tehát a... Nem jut eszembe a néve. Senki földje, de eszembe jutott. Szóval senki földje az nincs. Az vagy a fényesség birodalmához tartozik, vagy a sötétség birodalmához tartozik. Van egy határozott határ. Itt ott, kész. Senki földje nincs. Szóval, mit teszel, ha unatkozol? Az mi? Hát amikor nem csinálsz semmit. Na de hát olyan nincs. Hát pont erről beszélek. Ameddig valami hajt, addig nem fogsz tudni a szíveddel foglalkozni. Szerintem az ördögnek egy kifinomult stratégiája, hogy telenyomod bennünket mindenféle netes akármikkel, pityegéssel, ezzel, azzal, amazzal, hogy véletlenül se legyen egy pillanat, hogy megállok és megnézem, hogy mi történik. Elmondom. Szóval pénteken beszéltük róla, hogy meghallom Isten hangját, vagy nem hallom meg Isten hangját. Adok neki időt, hogy szóljon hozzám? Gondold végig, hogy hogy szoktál imádkozni. Istenem, szükségem van erre, amen, mehetünk, túl vagyunk. És akkor mikor szólaljon meg? De most komolyan. Szóval nincs köztes állapot. Ha változtatni akarod a szívedet, és elhatároztad, hogy akarod változtatni, netántán. A Biblia kijelentéseit nem kérdőjelezheted meg. Nem tudom, ki az, aki még emlékszik a körte alma problémára. Ha a Biblia azt mondja a János 10:27-be, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. A Károli szebben fordítja, hogy közelebb van a Károli fordítás, amikor azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Akkor milyen jogon mondod azt, hogy én nem hallom Isten hangját? Mert ha az egyik igaz, a másik nem lehet, ha a kettő ellentmond egymásnak. Egyszerre két ellentétes dolog nem lehet igaz. Csak az egyik. Csak az egyik. Szóval, ha van az életemnek egy területe, amire rácsodálkozok, hogy ez nem egészen úgy működik, mint ahogy a Bibliában le van írva, akkor én hozok egy döntést, hogy melyiknek hiszek. Amit látok, tapasztalok, vagy amit a Biblia mond. Mert ha nincs összhangba, akkor az egyik nem lehet igaz. De az a veszély, hogy abban a pillanatban, amikor az egyiket igaznak minősítem magamban, abban a pillanatban a másikat hazugságnak. Csak ez azt jelenti, hogy ha a tapasztalatomat veszem igaznak, akkor a Bibliát tettem hazuggá. Mert hogy nem szoktunk így gondolkodni, pedig van benne logika, mondom, hogy honnan. Az esküvői fogadalomtétel. Amikor a feleségednek igent mondtál, azzal nemet mondtál az összes többi nőre. Mindegy, hogy fiatalabb, gazdagabb, drágább, szebb, stb. Így működik. Soha senkinek nem kell becsapnia sem önmagát, sem a környezetét. Nem kell letagadni fizikailag mérhető, megfogható tényeket. De... minden fizikai dolog mulandó. Ha egy fizikai tény és egy örökkévaló bibliai igazság között kell döntened, akkor hívőként legyen annyi eszed, hogy a bibliai igazság mellett döntesz. Különben nem fog változni a szív. Mert ha a szív azt hallja, hogy én olyan szerencsétlen vagyok, én olyan semmi vagyok, én olyan senki vagyok, ezt fogja tovább küldeni ezerszer erősebben, mint az agy. Ha valaki kételkedne, hogy légből kapott mondatot mondtam, Róma 3:4, azt kell mondanunk, igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok. Hoppá! Figyeljetek! Az ördög az összes természet feletti jelenséget le tudja utánozni, de egy valamit nem tud utánozni, a szeretetet, mert nincs benne. Azzal nem tud mit kezdeni. Akkora csodát tud művelni, hogy bele csendül a fülünk. Szeretetet nem tud. Hogy tudom változtatni a szívemet? Biztos emlékeztek rá, mit mondott Isten Józsuének. Józsué 1:8. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Új szövetségbe, akkor megszületik Jézus, jönnek a pásztorok, Lukács 2:19, Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívébe. Forgatta. Gondolkodott rajta. Ezt is elmondom. Föláll a szőr a hátunkról, amikor azt a szót halljuk, hogy meditáció. De ha valaminek van hamisítványa, abból egyenesen következik, hogy van eredeti. Meditálhatsz. Úgy, hogy a szívedet Isten igéjével töltöd. Amikor elmondod ugyanazt az igazságot, újból és újból, magadra vonatkoztatva, fordul a szíved. És tudod, azok, akik ilyen változással foglalkoznak, azt mondták, hogy napi fél óra és minimum 3 hét, hogy valami eredmény látszon. Szóval kitartása lehet meg. Célt. Én nem akarok senkit ilyen helyzetbe belesodorni, mert nem sportverseny van, de nem fog menni elsőre, másodikra. Azok az Anák fiai, azok óriások voltak, és harcosok voltak, és tudtak harcolni, és lehet, hogy egy néhányszor visszaverték Józsuét és a családját, mire nem sikerült megszeretni azt a hegyvidéket, amit kinézett magának, de megszeretni. Mert nem hagyta abba. És felejtsd el azt a butaságot, hogy majd Isten ferde szemmel fog rád nézni, mert elbuktál, és még nem sikerült kiirtani ezt vagy azt vagy amazt. Szülőként, hogy néztél ferde szemmel a gyerekre, mikor kezdett járni és elesett? Örültél annak a másfél lépésnek, ami sikerült? Nem azzal foglalkoztál, hogy hányszor esik el? Szóval... abba fogom hagyni hamarosan, mégpedig a következő módon. Van még 3 oldalnyi kinyitott jegyzetem, nem fenyegetek senkit, mert hogy itt ültünk, ment a dicsőítés, vagy nem tudom mi volt, és azt kaptam, hogy nem azt a témát hozod, hanem a következőt. Az első, amivel tanítsd meg a szívedet. Isten szeret engem. Az első. Kell hozzá Biblia vers? János 3:16-17. 17-et nem szoktuk sűrűn. Nem azért jött, hogy megítéljen. Annyira szeret, hogy halálosan szeret, és nem azért jött, hogy megítéljen. Nem fog csámcsogni a hibáidon. örülni fog annak, ha meg elindultál. Isten nagyon szeret. Az egyik kellően elvetemült tesónk, az, kapaszkodjatok meg, rá tetováltatta a karjára, hogy Isten mindenkit nagyon szeret, de engem a legjobban. Isten szeretetében lehetsz önző, hogy téged szeret a legjobban. Írd be a szíved táblájára. Nagyon-nagyon szeret, halálosan szeret. A fiát odaadta értem cserébe. Nagyon szeret. Nem gyönyörködik abba, ha nekem rosszul megy. Nem akar betegséggel nevelni. Nem kell hozzá. Ez olyan, mintha azt jelentenék Istenről, hogy nem tud másképpen valamit megcsinálni. Ez blödség. Föl se tudjuk fogni, hogy hányféleképpen tud valamit megcsinálni. De az, amire azt mondta Mózesnél, hogy amikor a Garizim és az Ebál hegyén felsorolják az áldást meg az átkot, ha a betegség az között van, és Isten nem változik, akkor ma is ott kezeli. Persze minden a javunkra van, igen. Ha a saját szívem gonosz szándékától, kívánságától hoztam rossz döntéseket, netántán tönkretettem az testemet. Ebből én tanulhatok, persze, hogy tanulhatok, de Isten ebben nem gyönyörködik. Abban gyönyörködik, ha a Szent Szellem temploma egész. Abban tud gyönyörködni. Szóval az első megtanulandó a szív módosítására az, hogy Isten nagyon szeret engem. És ezt addig gyakorold, amíg a következő kitalált történet nem esik meg veled. Szóval ellopják a pénztárcádat az összes papíroddal együtt, meg a félhavi pénzeddel együtt, és ezek után nem az ugrik ki belőled, hogy jaj, mi, hanem mennyire szeret engem Isten. Az agyad el fogod dobni. Nyugi, ez teljesen természetes. De ha szívedben ott van, hogy Isten szeret, tudod, hogy hány emberrel találkozhatsz, amíg összeszeded a papírjaidat, és hány embernek elmondhatod, hogy Isten szereti, meghalt érte a keresztet, és nem kellett meghirdetni egyetlen egy evangelizációt sem. De ha úgy megyek, hogy még ez is, és miért pont velem, abból nem lesz áldás. Isten nagyon szeret. Ha semmi másra nem emlékszel a mai délelőttből, ez bőven elég. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.